nem szánunk egymással párkapcsolatban minden nap néhány percet, minden héten plusz néhány órát, és minden évben néhány napot, amit csak a kapcsolatunkkal töltünk, feladatok nélkül, gyerekek nélkül, szüleink nélkül, akár barátaink nélkül, tényleg csak egymásra figyelünk, akkor egy idő után ez a hiány jelentkezni fog.
Sziasztok, ez itt a Válaszkeresők, a podcast, amely rólatok, egészen pontosan ti kérdéseitekről szól. Ne felejtsétek el, hogy a YouTube-on tudtok kérdezni, akár anonim módon is egészen nyugodtan hozzatok létre álnéven új fiókot, és úgy kommenteljetek. Tudjuk, hogy vannak olyan kérdések, amelyek nagyon szenzitívek, egyáltalán nem fogunk emiatt haragudni. Kozma Viszketi Dániel, beszélgetünk. Szervusz, Dániel.
Szervusz, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Ritka személyes kérdést kaptál. Kedves Dániel, ön mit választana? 10 millió forintot kap azonnal, vagy 10 percet, hogy találkozhasson Jézussal és beszélgessen vele? Ha utóbbi, tehát hogy találkozz rá Jézussal, akkor miről kérdeznéd abban a 10 percben?
Észlelem magamon, hogy zavarba ejt a kérdés, mert azt szoktuk ígérni, hogy a műsorunk témája a hallgatók kérdései, a hallgatókat érdeklő dolgok, és hát nem gondolom, hogy az én gondolataim, életem vagy értékrendem lenne a hallgatók érdeklődésének a középpontjában, meg annak mentén is vagyok zavarba ezekkel a kérdésekkel, hogy így, hát erre így mi a jó válasz, vagy hogy pontosan hogyan gazdagítaná a kérdező életét az, hogyha a magam botor módján most valahogyan így válaszolnék erre. Szóval azt hiszem, hogy igyekszünk a műsorral támpontokat adni a keresőknek, meg olyan lehetőségeket biztosítani, amivel ők többek lesznek, vagy legalább kapnak egyféle ötletet. Nehezen találom ezen kérdés esetében, hogy vajon hogyan gazdagítja a hallgatók belső kiegyensúlyozottságát, vagy megküzdési eszköztárát, hogyha én erre válaszolok. De kezdjünk el hangosan gondolkodni, ahogy így szoktam ilyenkor tenni. Nagyon hálás vagyok a kérdezőnek, hogy olyan igazán nem hozott kísértésbe. Tehát ez a 10 millió vagy Jézussal beszélgetni, ez nem dilemma. Tehát, hogy ha azt kérdezte volna, hogy mondjuk 3 milliárd forint,
mi az 30, ár?
Szóval, hogy nem, mert arra gondolok, hogy
kevested a tök.
És nem maga miatt, hanem mondjuk, tudod, 10 millió az nagyon csekély lehetőségeket biztosítana, de mondjuk egy olyan összeg, amiből lehetne építetni egy templomot, vagy nagyon sok félrecsúszott életet a teljesség felé segíteni, vagy tényleg valami olyan nemes cél érdekében áldozni, ami nagyon-nagyon sokaknak megkönnyíteni az életét, akkor hát na az tényleg dilemma lenne, hogy milyen jó lenne persze Krisztussal találkozni, de milyen jó lenne nagyon sokak számára valamiféle támpontot adni. Na hát a 10 millió ezt kevésbé teszi lehetővé, de valami nagyon nagy összegnél már lehet, hogy kétkednék. 10 millió nem kétkedek, nyilvánvaló az érdeklődésem az sokkal-sokkal erősebb, mint a 10 millió vonzereje, hogy naná, hogy nagyon-nagyon szívesen megkérdezném Jézust, és olyasmikről azt hiszem, amiről viszonylag kevesebb tudunk az írásokból, vagy a hiteles forrásokból, hogy például milyen volt, amikor József játszott vele, vagy hogy hogyan készült-e arra a küldetésre, amit aztán beteljesített, aztán, hogy azokban a helyzetekben, ahol nagyon megmutatkozik Jézusnak a lélek jelenléte, tehát, hogy mondjuk mindenki nagyon izgulő, meg nagyon bölcs tud lenni, hogy ezekben a helyzetekben miből táplálkozott, hogyan tudta elővenni ezt a bölcsességét, hogy azzal azóta is útmutatást ad a követőinek. Hát válaszoltam is, meg nem is.
Nem akarok belelátni olyat, ami nincs ebben a kérdésben, de valahol a keresztény ember mindennapjainak egy nagyon érdekes dilemmája benne van. A mammon és a Jézus közötti választásnak a lehetősége. Lehet, hogy a kérdező nem is erre gondolt. De hogy ez valóban ott van bennünk, az, hogy melyik értékeket választunk, és milyen szempontok alapján, nem?
Ja, abszolút, és köszönöm, hogy segíted ezzel a szemmel látni, hogy a örök élet, vagy az ingyen sör.
Igen, igen, pontosan. Hát nagyjából.
Közül így, melyiket válasszuk. Hát azt hiszem, hogy igen, és akkor ez rögtön arra hívja fel a figyelmemet, hogy a hasonló kérdések, azok kicsit azért ilyen vizsgáztató kérdések, hogy azt is kérdezhetnénk ilyenkor egymástól, amikor ilyet kérdezünk, hogy elég jó keresztény vagy-e, hogy gondolkodás nélkül választod-e az örök életet az ingyen sör helyett, vagy mondjuk a végtelen anyagi erőforrások versus a tényleg az üdvösség.
Én most inkább arra helyett gondoltam például, hogy korábbi adásokban ez már szóba került, mondjuk, hogy van egy olyan munkahely, ahol olyan dolgokra szeretnének bennünket rávenni, amely mondjuk a keresztény értékeinkkel szembe megy, tehát a Krisztussal való kötődésemmel szembe megy. És ebből a szempontból meg én látok párhuzamat, hogy lehet, hogy tényleg belátok olyan dolgot, ami nincsen benne, hogy tényleg meg kell küzdenünk azzal, hogy melyiket választjuk, hogy le tudunk-e mondani mondjuk egzisztenciális kérdésekről azért, hogy kiálljak a hitem mellett.
Jaj, de izgalmas a veled való beszélgetés, nagyon kedvelem, mert tényleg, hogy olyan szempontokat hozol be, ami nekem nem, vagy csak nem tudom, hatodjára jutott volna eszembe, hogy igen, ha innen nézem, hogy ezek ilyen nagyon alap döntések az életünkben, hogy meddig megyünk el mondjuk a egzisztencia érdekében, hát ebben meg nekem az a támpontot, amit korábban is mondtam hasonló kérdésre, hogy az önazonosságunk határáig. Na most, ha önazonosságunk része a hitünk, akkor a hitünk alapértékeinek a határáig elmehetek, mondjuk a családom anyagi biztonságainak a megteremtése érdekében, de azon túl egy lépés sem. Ha önazonosságomnak más fontos értékrend a része, akkor arra is igaz, hogy mondjuk annak a határáig szerintem elmehetek annak érdekében, hogy a családomnak, vagy a rám bízottaknak, vagy a közösségemnek, hát ugye te is egy közösséget vezetsz, meg szervezel, szóval, hogy felelős vagy másokért is, ha ez a dilemma úgy nézne ki, hogy végtelen anyagi erőforrásokat kapsz a stúdió továbbépítésére, meg a hitbéli üzenetek terjesztésére, vagy meghívhatod egy podcastba Jézust, szóval, hogy...
Úgy de jó lenne.
Ja, igen, igen, biztos nagy lenne a nézettség.
Annak a reklámbevételéből fel tudnám építeni a stúdiót.
Aztán, igen, igen, igen. Szóval, hogy na, tehát, hogy így azt hiszem az önazonosságunk határa, és igen, ebben ezt is kijelöli, de hogy ahogy a kérdező kérdezett, gondolkodás nélkül a beszélgetést választanál.
Írjátok meg, hogyha ti azt választanátok, hogy leültök Jézussal beszélgetni 10 percre, akkor mit kérdeznétek? Hosszú és nagyon őszinte kérdés. Hosszú házasság után feleségemnek volt egy éves viszonya, ami miatt külön költöztünk. Bár én megbocsátottam neki, ő úgy érzi, hogy van egy törés a kapcsolatban. Most már egy éve nincsen intim együttlét, és külön szobában alszunk. Szeretném megmenteni a házasságot, de ő még nem akar előrelépni. A kommunikáció nehéz, de szeretett nyelveket próbálom alkalmazni. Mit tehetek én ebben a helyzetben? Hogyan viselkedjek vele?
Ez a kérdés nagyon erősen megidézi számomra. Két adással ezelőtt beszélgettünk a ilyen online tanácsadás korlátairól, meg határairól, hogy egy ilyen nagyon egyedi, nagyon érzelem, meg indulattelített helyzetben mennyire lehet így távolról, és hogy amikor én kölyök voltam, elrettentő példaként fogom mondani, volt egy ilyen tévés guru, aki a tévén keresztül gyógyított, hogy küldöm az energiát, és akkor meggyógyul a veséd, meg minden. Szóval ilyen agyrémek voltak, és semmiképpen nem szeretnék ennek még a közelébe se kerülni, hogy egy ilyen nagyon összetett, nagyon érzelemtelített, nagyon sok indulatot és kételyt, keserűséget mindkét oldalról egyaránt fölvonultató élethelyzetben kívülről hűde bölcs tudnék lenni. De persze nem szeretném, mert nagyon észlelem magamon azt is, hogy nagyon-nagyon együtt érzek a kérdezőnek azzal, hogy nagyon törekszik a kapcsolat megtartására, nagyon értékes ez számára, és úgy érzi, hogy falakba ütközik, hogy ez nem... az ő törekvése, erőfeszítése nem igazolódik vissza számára. Kiolvasok persze a kérdésből bíztató jeleket is. Volt itt szó különköltözésről, most meg arról, hogy nem egy szobában alszunk, tehát ezek szerint az újra összeköltözés már létre tudott jönni. Tehát, hogy történt közeledés. Ha terapeutaként dolgozom, akkor az ilyen már meglépett közeledésekbe, vagy előrelépésekbe szoktam kapaszkodni, hogy azt mi tette lehetővé, az hogyan jöhetett létre. Illetve a kérdező kifejti, hogy ő eljutott a megbocsájtásig. Nagyon becsülöm, mert ez egy nagyon komoly belső munka szokott lenni. Nagyon sok dilemmán szükséges ehhez túljutni, hogy eljuthasson eddig. Megint ezt tartom egy olyan már meglépett előrelépésnek, amit nagyon szívesen körüljárnék, hogy mit tette lehetővé, hogyan jött ez létre. Nem azt gondolom, hogy amik eddig segítették a közeledést, a továbbiakban is pont ugyanaz fogja segíteni, de ha eddig sikerült már lépéseket tenni egymás felé, belül vagy akár így a események szintjén, akkor ez megint biztatás, bátorítás arra vonatkozóan, hogy lehet, hogy fog tudni további közeledés létrejönni. Az biztos, hogy mifelénk úgy mondják, hogy egy fecske nem csinál kis fecskét, vagyis a kapcsolatot a kölcsönösség legitimálja. Egy házasság elrontását vagy jóvá tételét csak együtt lehet, tehát ez kölcsönös szándék szükséges. Adott esetben az is teljesen életszagú, hogy a két fél szándéka nem egy időben érkezik meg. Az egyik már előbbre jár, ő már nagyon észleli ezt magán, a másik pedig még tanakodik, vacillál, érleli, esetleg ellentmondásos érzelmek vannak benne, vagy nem képes kifejezni azt a szándékot, lehet, hogy megszületett benne. Innen távolról semmiképp nem venném magamnak a bátorságot, hogy ilyen gondolatolvasó legyek, hogy mi járhat az egyes felek fejében. Csak fel tudom idézni, hogy nagyon sok párral, akik hasonló helyzetben dolgoztam, általában mik szoktak előkerülni témaként. És hogy azt gondolom, hogy a nyíltságnál kevés jobb eszközt ismerek. A nyíltság, amit a kérdező nagy bátorság összeszedésével megkínálhatja a feleségét ezzel, hogy nyíltan kimondani, hogy mi az, ami bánt engem, meddig várjak szerinted, mire volna szükséged, te mire vársz, nekem most rossz ez a helyzet, amiben most vagyunk, neked mennyire rossz és hogyan jó. Szóval én azt hiszem arra bíztatnám, hogy kezdjen el kérdezni, nyílt kérdéseket föltenni, mert hogy a bármilyen fájó vagy nehéz érzések nyílt kimondása, az még mindig jobb helyzet, mint egy ilyen örlődés, egy ilyen bizonytalanság, egy ilyen van szándék, de nincs visszaigazolás. Szóval, hogy ez így felörli a energiákat, és ezért előre bizonyosan nem visz.
De az elképzelhető, hogy mondjuk az egyik fél jelen esetben itt a feleség nem jutott el még arra a szintre, hogy erről beszéljen, és éppen ezért harapófogóban meg nem lehet kiszedni belőle az érzéseit.
Abszolút, de az is egy érvényes válasz, hogy erre most még nem tudok válaszolni. De meg lehet kérdezni, hogy mi kéne neked ahhoz, hogy tudj válaszolni. Én tudok tenni ezért valamit, vagy valaki más? Tehát, hogy mit tegyünk azért, hogy vagy én valószínűleg, ha mondjuk együtt ülnének velem szemben, én megkérdezném mind a kettejüket, hogy meddig bírják. Meddig bírják ezt? Ez egy rossz állapot. Egy nehéz rossz állapotot lehet bírni hónapokig, évekig, évtizedekig. Meddig? Mennyi energiatartalék van még ebben a kapcsolatban? Szóval, hogy a kérdező, úgy fordítom le magamnak a nagyon egyszerű nyelvre, hogy küzd, és nem kap visszaigazolást. Hát visszaigazolás nélkül egy idő után feladjuk a küzdelmet, mert hogy mi végre? Ő meddig fog küzdeni visszaigazolás nélkül? Azt hiszem, hogy ezt akár fontos kimondaniuk, vagy hogy, hogy kapjon valamiféle támpontot, hogy szerintem az is egy kézzelfoghatóbb válasz, hogy mondjuk egy év csendre van szükségem, az megint azzal úgy lehet kalkulálni, hogy oké, és akkor el tudom dönteni magamban, hogy tudok-e adni egy évet a kapcsolatunknak, vagy nem? Ez már túl van az én erőtartalékaimon, vagy hogyan fogom kibírni, vagy egyáltalán mire van szükség. És hát visszatérve arra, amivel kezdtem a választ, hogy itt nagyon megidéződött a egyik korábbi műsorban elhangzott igazság, hogy hasonló kérdésekkel, vagy akár kételyekkel érdemes egy erre felkészült külső segítő segítségét kérni, aki ezt a nem kiegyensúlyozott helyzetet ki tudja egyensúlyozni, aki fel tudja tenni azokat a kérdéseket, amik lehet, hogy mind a két félben ott vannak, de egyik sem meri kimondani, de ő, mivel nem érintett a helyzetben, kívülálló, nem drukkol senkinek, csak szeretné őket egy önazonos megoldáshoz segíteni, fölmeri tenni.
Bugyut a kérdésnek hangzik, de mit lehet tenni, hogy ne alakuljon ki egy házastársnak viszonya mással? Mik azok az apró cselekedetek, vagy pont szeretetnyelv gyakorlás, amit pont kérdez egyébként a kérdező, és vannak erre praktikák, mert nyilván itt a, mint a bűnnél is, hogy a megelőzés lenne a legfontosabb, hogy az valahogy sikerüljön. Vannak erre megoldások?
Tanakodni látszom, mert valóban ez zajlik belül, hogy...
Ugye itt a kérdező egy törésről beszél, hogyan lehet megelőzni a törést?
Igen. Az esetek döntő többségében egy külső kapcsolat, egy harmadik fél, egy szerető, az egy olyan létrejött űrbe tud betüremkedni, ami a pár között jött létre. Ez az űr lehet érzelmi, ami egy idő után ki is alakulhat, hogyha mindannyian végezzük a munkánkat, neveljük a gyermekeinket, eljárunk dolgozni, este találkozunk, hoztál kiflit, nem hoztam, stb. Megfeledkezünk arról, hogy megöleljük, megdicsérjük egymást. És akkor egyszer csak találkozom valakivel, aki rajongva néz rám, aki megdicsér, akit érdekelek, és aki nem csak arról, hogy vettél-e kiflit, hanem fú, milyen életed van, ezt a pulcsit hol vetted, és hogy na hát, te ilyen érdekes helyen dolgozol, és ilyen értékteremtő dolgozol, és ez ajándék lesz, és akkor ennek utána megyek. Aztán az űr nem csak érzelmi lehet, hanem adott esetben szexuális. Természetesen egy hosszú távú párkapcsolat életében vannak olyan időszakok, amikor természetszerűleg nem a szexualitásunk lesz az előtérben, akár fiziológiai értelemben, nyilván mondjuk egy gyermek érkezése után teljesen átalakul az ilyen irányú életünk, erre lehet előre hangolódni, készülni. Aztán a kapcsolat természetes fejlődésében egy idő után vissza tudunk találni egymáshoz, türelemmel, odafigyeléssel, fokozatossággal. Ha esetleg ez elmarad, vagy kikerül a repertoárból, akkor a szenvedélyben lesz egy olyan űr, amit be tud tölteni valaki, mert belép az ajtón egy csinos szoknya, aki felszalad a szemünk a harisnyáján, és esetleg így ott felejtődik. Szóval, hogy létre tud jönni egy űr a párkapcsolat, mint ahogy minden más családi vagy baráti kapcsolat, egyébként az Istennel való kapcsolatunk is, olyan, mint az agyunk, meg a vázizmaink, hogyha nem törődünk vele, nem ápoljuk rendszeresen, akkor elhalványul, háttérbe szorul és elsorvad. Ha szokták mondani, de hát ezek is persze ilyen közhelyek, hogyha nem szánunk egymásra a párkapcsolatban minden nap néhány percet, minden héten plusz néhány órát, és minden évben néhány napot, amit csak a kapcsolatunkkal töltünk, feladatok nélkül, gyerekek nélkül, szüleink nélkül, akár barátaink nélkül, tényleg csak egymásra figyelünk, akkor egy idő után ez a hiány jelentkezni fog. Szoktam a klienseimnek azt a metaforát mondani, hogy hát manapság az okostelefonok korában mindannyian általában naponta föltöltjük a telefonunkat. Azt hiszem az enyém, mert ilyen 45 perc alatt lehet föltölteni, ez egy ilyen korszerűbb cucc. Vajon szánunk-e 45 percet, mondjuk saját magunk, vagy a kapcsolatunk föltöltésére minden nap? Hát, nem biztos, hogy hitelesen tudom mondani, hogy tényleg minden nap 3/4 órát úgy tudunk-e egymásra szánni a feleségemmel. Vagy aztán ott van az autónk, amit esetleg 2 hetente megtankolunk, ha sokat használjuk, mert sokfelé jár a család, aztán évente elvisszük időszakos szervízre, hogy megfelelően működjön. Hát a házasságunkra, szánunk-e legalább ennyit, nem anyagiakban, időben, odafigyelésben, gondoskodásban, annak érdekében, hogy megbízhatóan alakuljon. Ez az esetek többségére igaz, azonban a szenvedély, a szerelem meg a vágy az olyan, hogy néha akkor is sodorni tud bennünket, hogyha nincs igazán komoly hiányunk. Tehát valóban egy külső kapcsolat, főleg egy hosszabb távú külső kapcsolat, az akkor tud betüremkedni egy párkapcsolat, egy házasság érzelmi terébe, hogyha ott nyílt valami hiány, valami űr, ami általában nem annyira hibából, mint inkább mulasztásból szokott létrejönni. Nem elrontunk valamit, hanem valamire nem figyeltünk oda. És ugye, ha mondjuk én nagyon szeretem a borsófőzeléket, és egy ideig otthon néha van borsófőzelék, de egy idő után soha nincs, akkor lehet, hogy elmegyek egy kis vendéglőbe, ahol jé, a menüben van borsófőzelék, és fogok kérni, és elfogyasztom azt a borsófőzelék, és lehet, hogy vissza is fogok járni borsófőzeléket enni, mert rákapok az ízére. De mondom, a szenvedély, a vágy, a szerelem az olyannyira irracionális, hogy adott esetben és néhány külső kapcsolat esetében nem kell hozzá ilyen űr, ilyen hiány, ilyen hiátus, hanem mondják, hogy hát alkalom szüli a vagyoni átstruktúrálót, hogy ilyen korszerű kifejezéssel éljek. Szóval, hogy hanem csak egy helyzet, amibe így valamiért beleengedem magam.
Vagy pont ez a kérdésem, hogy hogyan tudom nem beleengedni magam ebben a helyzetben?
Aha. Minden ilyen helyzet egy döntés, amikor végig gondolom, hogy mi a fontosabb? A kínálkozó lehetőség, az, hogy ezt megéljem, az, hogy utána járjak mondjuk a észlelek magamon egy erős szenvedélyt vagy vágyat, és utána akarok járni, ez fontosabb, vagy az fontosabb számomra, hogy álhatatosnak tudjam magam. Hogy ha a páromnak megígértem, hogy kizárólagosság lesz közöttünk, akkor ehhez ragaszkodom és megtartsam. Ez hasonló döntés, mint amikor mondjuk böjt időben elmegyünk a haverokhoz, akik éppen csülköt sütnek. És akkor tudom-e azt mondani, és ott így csöpög a szaftja, és ilyen fantasztikusan gusztusos, és nagyon szépen van tálalva. Tudom-e azt mondani, hogy figyeljetek, skacok, nekem most ez a böjt, ez egy elhatározás, én ehhez most tartani akarom magam, vagy azt mondom, hogy dupla adagot adjatok, sok kenyérrel, mustárral, meg egy sört is pattintsatok hozzá. Ehhez hasonló döntés, mindannyiszor, hogy mi a fontosabb számomra. És amíg tudom azt mondani, hogy a kapcsolatom, vagy az álhatatosságom, vagy a kiállásom, vagy az ígéretem fontosabb a magam számára, akkor könnyebben fogok amellett dönteni, hogy lemondok erről a kínálkozó lehetőségről. Ha azt mondom, hogy a kíváncsiságom, az érdeklődésem, a szenvedélyem, a vágyam, az utánajárás, az most fontosabb, akkor könnyebben fogok amellett dönteni, hogy beleengedem magam ebbe. És hát aztán arról se feledkezzünk meg, hogy sok ilyen, és ez sokkal inkább nem a hosszú távon jelenlévő külső kapcsolatokra, hanem az ilyen egy fellángolásból álló, gyors lefolyású szexuális viszonyokra, egy éjszakás kalandokra igaz, ahol esetleg némi tudatmódosítás, vagy egy ilyen fesztivál felfokozott hangulata járul hozzá ahhoz, hogy esetleg könnyebben magam mögött hagyjam azokat a kereteket, korlátokat, szabályokat, értékeket és hiedelmeket, amik általában vezérlik az életemet.
Miért házasodjak meg, ha egy papír, jogi kötés és egyéb felelősségek nélkül is szeretem a páromat? Annyit engedj meg, hogy annyira örülök, hogy egy alapvetően, sőt nem alapvetően, kimondottan keresztény oldalon lévő podcastnél vannak olyan kérdések, amelyeken látszik a teljesen világi a felfogásra kérdezőnek. Szerintem ez nagyon jó. Tehát pont ezek miatt is csináljuk a hét hétetet.
Én is nagyon örülök a kérdésnek, mert tényleg az egyik leggyakrabban előforduló, az elköteleződésre vonatkozó alapkérdést veti föl. Hogy ilyen nagyon röviden válaszoljak a kérdésre, azért érdemes megházasodni, mert az nem egy papír. az nem egy jogi aktus. És itt én most nem a vallás irányba fogok elmenni, hogy mert előírás, mert parancsolat, mert életszentség, hanem mert lélektani értelemben az elköteleződés az egy nagyon komoly lépés az életemben. Az egy életciklusváltás, amikor eddig önálló voltam, most pedig vállalom, hogy valakihez tartozom. Ez az életünk talán legkomolyabb fordulópontjainak az egyike. Ahhoz mérhető, mint mondjuk a megszületésünk, vagy a felnőtté válásunk, amikor leválunk otthonról, vagy amikor egy hivatást választunk. Tehát tényleg a életünk a dobogós, a legjelentősebb döntések között. Ebből érezzük, hogy súlya van, nehéz döntés, és igazából komolyan érdemes meghozni. A hagyományos kultúrák az ilyen nagy életváltásokra kidolgoztak megoldási eszköztárat, ezt a rítusok képviselik. A hagyományos kultúrák, amiket manapság például akár a vallások is képviselnek, minden nagy életváltásra kidolgoztak egy rítust, sőt, általában egy rítus sort, ami nem egy egyszeri esemény, nem egy papír, hogy oda megyek, aláírom, puff, pecsét, bekerül a személyimbe, vagy be se kerül, mert úgy döntök, hogy megőrzöm az eredeti nevemet, mert az egy brand, az nem egy egyszeri aktus, hanem általában van egy felkészülési ideje. A házasságnak is, a házasság kötésnek, mint az elköteleződés rítusának van egy felkészülési ideje. Például a párommal elkezdünk arról beszélgetni, hogy lehet, hogy mi ezt vállalnánk, elköteleződünk. Esetleg történik lánykérés, vagy eljegyzés, tehát van egy ilyen előzetes szándéknyilatkozat, hogy mi arra készülünk, hogy elköteleződjünk. Ez még nem az elköteleződés, de már jelzem, hogy én már erre így készülünk. Tanakodunk benne, készülünk. Most úgy vagyunk, hogyha minden így megy tovább, akkor elköteleződünk. Mert szeretjük egymást, mert becsüljük egymást, mert vannak közös értékeink, az életstílusunk nagy része egyezik, azt is tudjuk egymásról, mi az, ami nem, de azt elfogadjuk, hogy te heti egyszer focizni mész, én meg heti egyszer kézműves szakkörre, és ez így rendben van, stb. Stb. Szóval elindul ez a hosszú rítus sor. Elkezdünk mélyen magunkban is tanakodni, hogy igazából mi is ez az elköteleződés. Ezt közben közbülső rítusok is segítik. Például megint ugye az egyházak kínálnak jegyes oktatást általában az elköteleződésre készülőknek. Manapság egyébként gyakorlat, hogy nem csak egyházak, hanem laikus, a családi életet segítő szervezetek is kínálnak, nem egyházi oldalról, hanem egyszerű laikus profán megfontolásból párkapcsolati kérdéseket végigjáró, elköteleződésre felkészülő folyamatokat. Nagyon fontos, hogy ezek is folyamatok. Megpróbálok visszaemlékezni, hogy annó a mi jegyes oktatásunk, azt hiszem legalább 8 alkalom volt. Szóval, hogy ez egy hosszabb időszak, amikor minden egyes alkalom arra való, hogy megint eltanakodom, hogy tulajdonképpen mit vállalok. Ott majd, amikor megkérdezik, hogy mondd ki, hogy igen, miről szól az az igen. Ugye katolikus testvéreinket legalább 4-szer megkérdezik, nem csak, hogy igen, hanem, hogy de vállalod, de megelégszel, de szereted, biztos, de elfogadod, de biztos, de tuti. Szóval, hogy hát ott nagyon sokszor kell majd mondani, hogy igen. Vagy ugye protestáns testvéreink meg esküt tesznek, szóval, hogy az egy nagyon komoly dolog, hogy tudom-e, hogy mire fogok igent mondani, mire teszek esküt. Ez a hosszú rítus sor segít rá felkészülni. Aztán ott van a leánybúcsú, legénybúcsú, ami hagyományos értelmezésben nem a korlátlan diabetikus limonádé és zserbófogyasztás, megittasodás, lealjasodás, hanem az is egy rítus, hogy hát elbúcsúzom a legénysorsomtól, az önállóságtól, jelen vannak a barátaim, akik közül néhányan már túl vannak ezen a lépésen, néhányan pedig még készülnek rá, akik már túl vannak, elmesélik, hogy mik az örömei ennek, meg mik a nehézségei, akik még szintén készülnek, ők is elmondják, hogy hol tartanak ebben. Tehát megint ezzel a párbeszéddel segítjük azt, hogy megint a döntésben megerősödjek, vagy akár a kételjeim elő tudjanak jönni. És aztán a lánybúcsú, legénybúcsú, a esküvői előkészületek, amik mind-mind egy-egy próbatétel, meg közös nehézség, meg közös életfeladat megoldása, utána jutunk el az esküvőig, meg a lagzíig, aminek megint van egy csomó ilyen jelképes része, ami mind-mind arra való, hogy kinyilvánítsa ezt az óriási életváltást. Szóval azért érdemes szerintem megházasodni, mert az egymás iránti elköteleződés vállalása az egy kemény döntés, egy nehéz döntés, megfontolt felelős döntés, érdemes rá fölkészülni, érdemes ezt nem egy nap alatt így meghozni, hogy figyelj, jó vagy nálam, költözzünk össze, veszünk közös bögrét, mert csípem a búrádat, hanem tényleg körülbelül a manapság azt hiszem általában legkevesebb egy év eltelik, mondjuk így a eljegyzés, lánykérés, meg végül a lagzi, meg a lecsengetés között, és közben van egy csomó olyan esemény, ami mind ezt hivatott segíteni, a kérdéseket előre föltenni, hogy ne a esküvő után kezdjünk el, ja, hát ezt miért nem mondtad, szóval azért érdemes megházasodni, mert az nem egy papír, hanem az egy mély, átélt, hosszú, felelős döntés meghozatalát segítő rítus sor. És hogyha elkötelezett párkapcsolatban tanakodom, akkor könnyebb ezt az elköteleződést így módon megtámogatva megélni, könnyebb lesz hozzá később adott esetben ragaszkodni.
Ti a Válaszkereső Podcastet hallottátok Kozma Vizkerti Dániellel. Nagyon várjuk kérdéseiteket, amelyet YouTube-on tudtok feltenni, ha gondoljátok akár anonim módon, akár pedig nem. Sziasztok!